Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A műsor első felében elmegyünk majd Németországba, Dél-Afrikába, Lengyelországba, Brazíliába, nagy labdarúgó eseményekre, és a foci bűvöletében töltjük el ezt az első fél órát, a második fél órában pedig szintén olyan történeteket hallhatnak, amelyek a sportturizmussal kapcsolatosak, érdekességeket és mindenképpen olyanokat, amelyek tanulságosak is. Híres meccsekről mesélek majd, a 2016-os EB-ről is, az oroszországi világbajnokságról, vagy éppenséggel a Katariról, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk az elkövetkezendő egy órában ezen az izgalmas szombaton, amikor egyébként Bajnokok Ligája döntőt is rendeznek Budapesten délután. Érdekesen alakult az életem a focit illetően. Amikor kicsi voltam, akkor még focista is szerettem volna lenni, aztán nem éreztem magam túlságosan tehetségesnek, de megmaradt a rajongás a foci iránt, úgyhogy amikor már tehettem, és ismertebb voltam, mint turisztikai újságíró, turisztikai kommunikációval foglalkozó, megpróbáltam minél hamarabb akkreditációt szerezni, és valóban azzal kell kezdeni, hogy hát az emberben kialakul az, hogy oké, akkor mindenképpen szeret elmenni valami komolyabb mérkőzésre, de nem csak a saját városában, a saját kedvenc csapatát akarja megnézni, hanem a nagy világversenyekre, a nagy döntőkre, vagy éppenséggel a nagy meccsekre is kíváncsi. És először megpróbálkoztam még a 90-es évek végén mindenféle akkreditációval, aztán rá kellett döbbennem, hogy ez egy más kávéház, a foci EB-k meg a VB-k világa, mert hogy a legtöbb helyre ugye a rendszerváltás után rádöbbentünk, hogy újságíróként tényleg be lehetett jutni, akkor még komoly tekintélye volt egy-egy újságírónak, és eleve magyar rádió, meg magyar televízió volt még csak eleinte, amikor ott dolgoztam, és gyakorlatilag könnyen be lehetett jutni sporteseményre. Hát az újságíró igazolványomat megmutattam, a kapásból beengedtek minden stadionba, tehát Vasas meccstől kezdve, Újpest meccsig, Fradi meccsig, mindenhol voltam. Hát egyszer azt hiszem, talán valamelyik a Fradi Vasas meccsen megláttam egy csinos szurkolólányt, és attól kezdve, nem tudom, elkezdtem menni Vasas meccsekre, pedig nem voltam sose Vasas szurkoló. Úgyhogy tényleg mindig csináltam tudósítást, persze, ha már ott voltam, akkor dolgoztam is. Úgyhogy érdekesen alakultak ezek a dolgok, de az biztos, hogy akkoriban még egyszerűen működött mindez. Aztán a labdarúgó EB már VB akkor sem működött. Nem lehetett csak úgy egyszerűen sajtójegyet szerezni, hanem akiket akkreditáltak hivatalosan, azok a sajtóorgánumok, amelyek közvetítettek onnan, azok mehettek ki. Hát, mivel hogy alapvetően én eleinte közélettel, aztán később turizmussal, turisztikai újságírással foglalkoztam, és nem pedig sporttal. Hiába volt sok műsorom is, az kevés volt ahhoz, hogy mondjuk bekerüljek egy ilyen csapatba, és nem is nagyon akartam volna, hiszen akkoriban is már nagyon-nagyon komoly kollégák voltak tényleg a sportriporterként, és ez egy külön szakma. A riporteriskolában nekünk is meg kellett tanulni, tehát mindent meg kellett tanulni. A Metronom című zenei műsorban is csináltam interjúkat, de elmentem Novotny Zoltánnal is, és bizony Békés Csaba Fradi meccs volt emlékeim szerint, Békés Csabán talán, és bizony nekem is feladatom volt az, hogy a szünetben megmutassam, hogy miként tudom a körkapcsolásnál közvetíteni. Hát adásban nem ment ki, mert ugye az az időszak volt, amikor éppenséggel még nem indult el az adás, tehát felvették, és akkor utána vissza tudtam hallgatni, és elemeztük, hogy mit csináltam jól, meg mit kevésbé jól. Minden esetre, hogy így kijussak, hát az mondom, reménytelennek tűnt, és emiatt aztán elhatároztam, hogy akkor oké, megpróbálom a hivatalos utat. De a hivatalos út, mivel hogy a magyar labdarúgó válogatott már így a felnőtt koromban nem jutott ki például labdarúgó VB-re, az nem működött, hogy majd akkor a saját csapatom szurkolójaként hátha kisorsolnak. Gyakorlatilag sose sorsoltak ki a világbajnokságokon, az EB-ken igen már, de a VB-ken nem. Úgyhogy nem tudtam így egyhez jutni. De hát 2006, Németország. Úgy döntöttem, hogy beülök az autóba, és egy kedves ismerősömmel nekivágok München, nincs túl messze, aztán lesz, ami lesz. És ekkor kezdődött, tehát 2006-ban Münchenben az, hogy rájöttem, hogy igazából lehet jegyet szerezni, lehet szállást szerezni, megtanultam azt, hogy kihez kell fordulni, kik azok, akik egyébként tudnak is jegyet szerezni. Ma már az internet korában ez egyszerűbb, tehát akkor még nem így működött. beültem az autóba, és egy dolgot gondoltam, azt, hogyha nagyon-nagyon korán oda megyek, akkor talán van esélyem arra, hogy még kapjak egyet, hát hogyha későn, akkor már vélhetően elkapkodják. És ez pontosan így történt, tehát ahogy így elképzeltem. 5 órával előtte kimentem, szerintem talán délután 2 órakor érkezte meg, és 5 órakor kezdődött a meccs. Behajtottam egy áruháznak a parkolójába, amit kiadtak München mellett direkt arra a célra, hogy akik mennek a meccsre, azok fizessenek, és akkor ezzel bevételt szerezzen az áruház. Ott letettem az autót, és kb. 2 lépést tettem, és már jött oda egy arab fiatalember, és megkérdezte, hogy szükség van a jegyre, mondtam, hogy szükség van a jegyre, és meg is kötöttük az üzletet, egyébként nem is volt túlságosan drága. És hát utána megismertem azt, hogy kik azok, akik itt árulnak, kik vannak itt még, hogyha én másra szeretnék ilyet, akkor hogy működik ez a rendszer. És bejutottam Münchenbe, láttam a Portugália-Franciaország mérkőzést, életem egyik legcsodálatosabb élménye volt, nem volt szállás. Tehát beültünk az autóba a meccs után, és elindultuk az autópályán, aztán amikor nagyon-nagyon elfáradtunk, valami benzinkút melletti motelbe megszálltunk, de nagyon messzire már akkor Münchentől. Tehát elmentünk, visszajöttünk, és megnéztük életünk egyik legcsodálatosabb mérkőzését. Úgyhogy nagy élmény volt, és akkor elhatároztam, hogy ha ez ennyire csodálatos. Mert hogy a VB-ben nem csak a meccs jó, hanem az a jó, hogy lényegében stadion mellett rengeteg szórakozási lehetőség van, célba lehet rúgni, táncolni lehet a szurkolókkal, vannak ilyen kis minifesztiválok, rengeteg-rengeteg dolog. És valóban az óriás kivetítők virága ekkor kezdődött, és már a stadion mellett is voltak hatalmas kivetítők. Tényleg az egésznek a légköre vonzott, hogy rengetegféle fajta hangszer, maskarába öltözött szurkolók, nagyon érdekes volt. Úgyhogy Németországban ezt így megszerettem, és utána már nem volt nehéz dolgom, mert hogy 2008-ban Ausztria és Svájc rendezte az Európa-bajnokságot, úgyhogy csak Bécsbe kellett elmennem, hát ez nem volt nehéz, és ott is megnéztem egy mérkőzést. A 2010-es világbajnokság már komolyabb dolognak ígérkezett, mert hogy Dél-Afrika volt az úti cél. És kiderült, hogy az egyik kedves barátom, akinek volt egy magyar utazási irodája, legendás utazási irodája, de az tönkrement, hát csinál Szlovákiába is egy céget, és chartergépet indít a világbajnokság idejére. Foglaltunk szállást is, a probléma az volt, hogy ahova volt a szállásfoglalás, az a szálloda nem épült meg. De egyébként Dél-Afrikában rengeteg minden nem épült meg, nem készült el időben, nem tudták befejezni. Volt olyan, hogy egy bauxit bányába parkoltuk le az autót, mert az volt a hivatalos parkoló. A parkoló se épült meg. Tehát ott megtanultam, hogy egyébként Magyarország gond nélkül tudna labdarúgó világbajnokságot rendezni, mert hát azt, amit a dél-afrikaiak megcsináltak, azt mi is tudjuk. És mégis talán ott éreztem magam a legjobban, vagy legalábbis annyira egyedi volt a hangulat, annyira érdekes volt azt átélni, hogy hogy tudnak örülni a meccseknek, hogy mennyire átélik a mérkőzések hangulatát. Itt több meccset is láttam, és láttam Maradonát is élőben, edzőként. Az argentin csapatot dirigálta, ott volt tőlem talán 30-40 méterre, és már megérte. És önmagában Dél-Afrika azért is volt jó, mert igaz, hogy mivel hogy nem volt a szállodában szállás, nagyon-nagyon messze voltunk a stadiontól is, meg a belvárostól is, és nagyjából úgy nézett ki a szállásunk, mint a Sopron-Köhidai fegyintézet, mert hogy volt vízesárok mellette, és szöges drót, amiben áramot is vezettek. Hát kiderült, hogy azért az apartheid felbomlása után néhányan félreértelmezték a szabadságot, és hát bizony elő-elő fordul, hogy megrohamozzák az egyébként burok által üzemeltetett ilyen kis vendégházat, mert végül is ott kaptunk szállást, ha már a szálloda nem épült meg időben, nem lett teljesen kész, de nem bántam egy cseppet sem egyébként. Narancsfák nőttek a kertben, gyönyörű idilli volt, és nekem az volt furcsa, hogy deresedett a narancsnak a termése. Tehát ugye ez, amikor itt nyár van, akkor tél van Dél-Afrikában, tehát télen volt, és bizony annyira azért meleg nem volt. Tehát pulóvert kellett vinni, sőt kabátot is, és Pretoriában, Johannesburgban, vagy ahogy a helyek mondják, Johannesburgban, ott bizony egyáltalán nem volt jó idő. És aztán, amikor elmentünk a vadrezervátumokba, ott már azért 26 fok körül volt a hőmérséklet, meg jó kis pára. De az első afrikai rendezésű VB az valóban tényleg hatalmas élmény volt, és főleg azért, mert a hangulata pazar volt. Hát először is mindenhol rengetegen voltak. Néztem együtt dél-afrikaiakkal meccset moziban. Tehát a mozikat megnyitották, és ott mutatták a meccseket, és tömve voltak a mozik, és láttam azt, hogy átélik a mérkőzést olyan szinten, hogy amikor felrúgták az egyik dél-afrikai játékost, sírtak. De tényleg őszintén sírtak néhányan. Szóval elképesztő volt ezt látni, meg nagyon érdekes volt ez a vuvuzela is, amit a világ egyik fele imádott, a másik meggyűlölt, hogy úristen, mi ez a zúgás. Amikor elindult a vuvuzela, akkor még a kudunak, egy antilop fajtának a szarvából készített vuvuzelákat vásároltak, mert helyi szokás volt az, hogy a meccseken ilyeneket szólaltatnak meg. Hát nálunk ugye duda van, meg kürt, ott meg vuvuzela volt, ami kuduszarvból készül. Hát van kudu bőven, annak van szarva, nyilván ezeket meg lehet vásárolni. Hát igen ám, de ez a vuvuzelázgatás, ez megtetszett nagyon sok turistának is, és ezért ők is vuvuzelát vásárolgatnak, de hát elfogyott már a kuduszarv, azt meg azért már komolyan veszik Dél-Afrikában is, hogy azért az utolsó kudut nem fogják lemészárolni, hogy legyen elég kuduszarv, és hát körülbelül 3 nap után megoldódott a probléma, mert megérkeztek a kínai szállítmányok a műanyag vuvuzelával. Úgyhogy nagyon gyorsan ébredt Kína ismét, és hát le is tarolták a piacot, és mindenki műanyag vuvuzelákat vásárolgatott, köztük én is, és vitt haza egy csomót. Érdekes volt az is, hogy a dzsabulaninak hívták a labdát, és lehetett kapni a shopokban eredeti dzsabulanit, és valóban furcsa a röppájája. Én nagyon szerettem vele focizni, mert hogyha büntetőt végeztem, az szinte biztos, hogy bement, mert jó erősen meglőttem, és volt benne egy ilyen kis kanyar, és mint belekanyarodott a pipába sokszor. Úgyhogy rengeteg váratlan eredmény született egyébként ezen a világbajnokságon. Spanyolország pedig megszerezte történetének első világbajnoki címét, de hatalmas élmény volt azért is, mert tényleg Dél-Afrikában nagyon sokan oda jöttek, oda zarándokoltak a stadionok környékére, és ott énekeltek, táncoltak, volt, hogy egész hajnalig ott maradtak. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett. Hát Dél-Afrikában jó az infrastruktúra, Johannesburg már akkor nagyon veszélyes volt, meg most is az. Kedves barátom is nemrég mondta, hogy hát akkor a jövő héten elmegy majd egy hétre, de vannak olyan magyarok, akik egyébként ott is laknak. Ezzel együtt a labdarúgó VB idején próbáltak a biztonságra ügyelni, szerencsére nekem azért nem voltak negatív tapasztalataim, de előfordult, hogy futva közlekedtünk az utcán. Felmentünk persze a Top of Africa-be, az Afrika legmagasabb csúcsára, a legmagasabb kilátójába, ami ott van Johannesburgban, amit a helyiek úgy mondanak, hogy Johannesburg. És onnan lehetett látni, hogy milyen hatalmas kiterjedésű a város. Utána pedig elmentünk abba a gyémánt bányába, amit már nem használnak, hanem megmutatják a turistáknak, és egy szórakoztató parkot építettek köré. Itt azért volt nagy élmény, mert egyrészt lemehettem egy bányába, láthattuk, hogy hogyan is működött a bányászat. Rengeteg gyémánt bánya, aranybánya volt Dél-Afrikában, meg hát van is még egyébként, bár nem annyi, mint mostanában ugye Kongóban, de azért bőven vannak gyémántbányák Dél-Afrikában, és a már nem használt gyémántbánya megtekintése után pedig a szórakoztató park tényleg egy rendkívül impresszív, nagyon klassz kis parkocska volt. Nyertem is egy hatalmas cápát, egy plusz cápát, és az is érdekes volt, hogy vittem haza. De minden esetre a skanzen sem maradhatott el, mert hogy itt a gyémántbánya mellett a szórakoztató parkban van egy skanzenszerű rész, persze a hölgyek ilyen kis fűszoknyába, meg kókuszmeltartóba, meg zulu népviseletben várják a turistákat, és akkor lehet velük fotózkodni, meg megmutatják, hogy hogyan tudják a fejükön hordani a korsókat. És ez teljesen megfér, tehát ez a kis bemutató, meg a különböző törzsi bemutatók megférnek azzal, hogy egyébként ha kicsit arrébb megyünk, akkor meg ott van egy ilyen játékpark, mint amit Riminiben meg Bibionéban láthatunk, meg nálunk a Siófokon, az Aranypartnál. És hát ott volt egy olyan játék, hogy fizetni kellett viszonylag borsosabb összeget, helyi pénz van egyébként, és nagyon tetszett, hogy a pénzeken állatok vannak, a Big Five, a nagy ötös van rajta a papírpénzeiken. És hát mindenki megpróbálkozott kosárra dobni, mert az volt a feladat, hogy be kellett dobni csont nélkül a kosárba a kosárlabdát. És akkor már járt is a főnyeremény, ami egy hatalmas, óriási 2 méter 20 centis plüsszápa volt. És hát senkinek nem sikerült, azért, mert mindenki úgy próbálta meg, ahogy az igazi kosarasok, hogy így kosaras dobással, ívelten, hát annyira kevés volt a hely a kosár fölött, hogy gyakorlatilag majdnem mindenkinek kipattant, vagy egyáltalán el se találtak, tehát el se találták, tehát tényleg nagyjából 10-12 embert figyeltem meg, és rájöttem, hogy az a helyzet, hogy mindenki kosarasként akar kosárra dobni, de így soha nem fog bemenni. És én szépen megfogtam a labdát, és alulról úgy dobtam be, hogy éppen csak így beesett. És hát elsőre sikerült beesett, úgyhogy meg is lepődött egy kicsit az árus, de hát egy taps kísérletében kaptam egy hatalmas rózsaszínű cápát, amit aztán nem mertem feladni egyébként, hanem magammal cipeltem, és átvirágítottam a reptéren, amikor hazamentünk, meg vittem végig a hónap alatt a különböző reptéri állomásokon, hát nagy derültséget okoztam mindenhol, hogy ott van egy fiatal ember, hát már amennyire fiatal, és visz egy hatalmas püst cápát, egy nem tudom, hón alatt egy óriási cápát. Úgyhogy végigvittem a világon, és hazahoztam. Aztán nem tudom, a feleségem hova tette, szerintem valahova elrejtettem, mert ő nem szerette már annyira ezeket a kis kacatokat, de a gyerekek örültek neki. Úgyhogy érdekes volt a dél-afrikai labdarúgó világbajnokság, meg hát megmutatták Mandela házát, megmutatták Pretóriában a parlament épületét, elvittek Sun Citybe, és megnézhettem azt a csodavárost, amit Saul Kersner hozott létre, és én nekem még korábban egy teljesen másik szállodai eseményen volt szerencsém találkozni egyébként vele, most már a gyerekei csinálják, és ő volt az, aki megteremtette Sun Cityt meg Lost Cityt, tehát az egyik az egész terület neve, a másik pedig konkrétan egy szállodáé, mert hogy több szálloda is van, meg kaszinó, sőt még egy ilyen kis magasvasút is itt a rezervátum közepén. És ez a Sun City, ez egy olyan kaszinóparadicsom, szállodaparadicsom, szórakoztató központ, ahol golfozhatunk, kikapcsolódhatunk, pihenhetünk, tulajdonképpen egy mini várost épített mesés szállodákkal, meg sok-sok érdekességgel. De olyannyira bevált ez a történet, hogy lényegében egy legendára alapozza ezt az egészet, hogy ő csinálta meg egyébként az ő cége Atlantist is a Bahamas-szigeteken, és utána ennek az Atlantisnak a franchise-át vették meg Dubajba, az Egyesült Arab Emirátusokba, és oda is ugyanaz az Atlantis került, ami a Bahamákon van, azzal a különbséggel, hogy a Dubajban nincs kaszinó. De mi volt az egésznek a lényege, hogy volt egy törzsi legenda, miszerint egy mesebeli palota volt ott, és a földrengés romba döntötte, mert volt egy vulkánkitörés, de utána a vulkánkitörést követően viszont újra élett a természet, és gyönyörű növények voltak mindenhol, meg fantasztikus környezet lett, mert vízesések keletkeztek, és újra élett a természet, és akkor most újjáépítik azt a palotát, amit ez a vulkánkitörés, meg ez a földrengés megsemmisített. És hát újjá is építették, legalábbis megépítették azt, amit így gondoltak, és jól sikerült, mert imádják a turisták. Innen pedig el lehet menni rezervátumokba is. Itt van mellette rögtön egy olyan vadrezervátum, ahol gyakorlatilag a Big Five-ot láthatjuk, elefánttal szinte biztos, hogy találkozhatunk. De elmehetünk a Krügerbe is egyébként, csak az egy kicsit odébb van. Az az első afrikai nemzeti park, és olyan szinten figyelnek a dolgokra, hogy külön elefánt osztály van, és mindent figyelnek, és hát gyakorlatilag nagyon jól összerakták tényleg az egészet. 2012. Az első olyan Európa-bajnokság, ahol a golvonal technológiáról már komolyan beszéltek, és végül is Magyarország 4-0-ra nyerte a döntőt, ami rekordkülönbséget jelentett az EB fináléjában. A 2012-es EB Lengyelországban és Ukrajnában játszódott, és Lengyelországba mentem egyébként Varsóba, ott néztem meg kedves barátommal egy meccset, hát ez is olyan volt, hogy elindultunk, és aznap volt a meccs. És hát olvastam, hogy a lengyelek remek autópályákat készítettek, hát ki is számoltam, hogy körülbelül mennyi idő kell ahhoz, hogy odaérjünk, és akkor hagytam még nagyjából olyan 3 óra ráhagyást, mert szerettem oda menni időben, hogy élvezzem a mérkőzés előtti hangulatot. Hát ehhez képest valójában ezek az autópályák nem épültek meg, nem lettek készen. Elkezdődött az építkezés, de hát terelések, jobbra terelés, balra terelés, útszűkítés, óriási dugók voltak, és hát amíg Budapestről elmentünk kedves barátommal Varsóba, gyakorlatilag ezt a 3 órát úgy elveszítettük, hogy hát 10 perc vagy 15 perc volt a meccsig, és akkor még a szomszédos parknál álltunk, és hát láttuk, hogy esélyünk nincsen arra, hogy bárhol is leparkoljunk, mert tele voltak a parkolók, és hát szégyellem, de azt láttam, hogy van egy hatalmas nagy ilyen fűzfaszerű fa, és az eltakar valamit, és megnéztem, és rájöttem, hogy egy ilyen üreg van ott mellette. Tehát fogtam az autót, és betettem a fűzfa mellé az üregbe, mint hogyha én tudom, ott termett volna, és mondtam, hogy hát ez most itt marad. És nem is lehetett látni kívülről, úgyhogy ebbe az üregbe szépen leraktuk, és futva elindultunk a stadionhoz. És láss csodát, akkor már kb. 8 perc volt a kezdésig, ez alatt a 8 perc alatt be tudtunk jutni, mert hogy már mindenki elfoglalta a helyét, úgyhogy pik-pik-pik-pik, így mentünk végig a szektorokon, nagyon gyorsan, és pont amikor felértünk, akkor fújt a játékvezető sípjába, és kezdődött a mérkőzés, úgyhogy nem maradtunk le róla. Jó kis meccs volt egyébként, még emlékszem, hogy láttam a franciák nagy csillagát is játszani, és utána pedig egy napot eltöltöttünk Varsóba, láttunk pálmafát, mert ilyen fagytörő pálmát telepítettek az egyik térre, és utána pedig másnap még elmentünk Krakkóba, Auschwitzba körülnézni, úgyhogy ez is egy érdekes kis kirándulás volt. Aztán elmentünk egyébként a varsói olyan szurkolói központba, ahol nagyjából 100 000 fő befogadására képes óriási szurkolói központ volt, tehát tényleg valami hatalmas. Nagyon-nagyon fura volt egyébként. És hát a 2012-es ukrán stadionok közül egyébként a háború miatt nagyon sok megsérült, elhagyatott lett a Donyecki Donbass aréna is ma már részben romos, és hát régóta nem rendeznek benne meccseket. Egyes stadionokat meg ideiglenes menedékként használtak a háború alatt. Úgyhogy ez is érdekes. A 2014-es világbajnokságon a leghíresebb meccsen voltam. A futball történelem egyik legnagyobb sokkja, ezt írják róla, Németország-Brazília 7-1, és soha nem fogom elfejteni, hogy ezen a mérkőzésen ott voltam. Pazar élmény volt, Belo Horizonte, jó kilátás, ezen a településen rendezték, és úgy jutottam el ide, hogy hát gyakorlatilag fillérekből, mert 200 000 forintos jegyet találtam, és a szállást is úgy megkaptam, hogy ilyen 7 személyes hostelszerű valamiben, de csak én voltam, és kivettem az egészet. De az sem volt túlságosan drága, vagy egy egynek az ára is filléres volt. És egyedül voltam, megérkeztem, és első nap még megnéztem egy másik meccset is, aztán a következő nap elmentem egy indián piacra, és Belo Horizonte-ba fölmentem a legtetejére, honnan tényleg jó volt a kilátás, és lehetett látni a környéket. Megnéztem a helyi emlékművet, utána egy ilyen indián szuvenírboltokat nézegettem, majd a brazil szurkolókhoz csatlakoztam. Minden nap egyébként más és más mezt viseltem, mert úgy mentem oda, hogy nem volt podgyászom. Csak egy szál hátizsák, meg a fényképezőgépem, ami benne volt a hátizsákban, az útlevelem, egy bankkártya, némi készpénz, és nagyjából ennyi. Fogkefét, fogkrémet vettem, meg pár ruhát, amit váltásnak akartam, és azt folyamatosan váltogattam is ezeket a pólókat, és hát hozzácsapottam mindig brazil szurkolókhoz. Együtt énekeltünk, együtt táncoltunk, óriási volt a mérkőzés előtti hangulat már, a mérkőzés napját pedig szinte le se tudom írni, hogy milyen csodálatos élmény volt. Együtt kimenni végig, először busszal, aztán meg gyalog sétálva a brazilokkal, hatalmas volt. És hatalmas volt a mérkőzés is, mondjuk ők elkeseredtek, de egyébként nem voltak olyan rosszak a brazilok. Tehát 7 gólt lehetett úgy kapni, hogy egyébként jól játszottak, amikor 7-1-re megverték őket a németek. Egyszerűen annyira támadtak, annyira akartak bizonyítani, hogy a németek elmentek, és minden ellen támadásban gyakorlatilag gól lett. Úgyhogy pazar élmény volt ez is, mert a foci meccsek is jók, de a hangulat olyan, ami miatt az ember igazán szereti ezt átélni. Bármilyen furcsa, bár az volt a világ sajtóban, hogy hú, hát nem tudom én, az utcákon mik voltak, de hát én azért egy Fradi meccs után, amikor tényleg kikapott a Fradi, sokkal durvább dolgokat láttam, mint amit itt. Tehát összességében azért tényleges, hogy sem sokan gyászhangulatban voltak, ez abszolút igaz, és hát már ugye az internet is működött, és az internet tényleg tele lett mémekkel még a meccs közben, de azzal együtt hiába volt ilyen híres meccs. Én azt mondom, hogy láttam olyan brazilokat, akik azt mondták, hogy oké, akkor majd helyrehozzuk, oké, akkor meg újra összeszedjük magunkat. És az igazság, hogy bár látszólag olyan volt, mint nekünk a 6-0, de a valóságban nem játszottak a brazilok annyira alárendelt szerepet, élőben láttam tényleg nagyon közelről, mert viszonylag jó sorba kaptam helyet. Úgyhogy óriási fiesta azért utána elmaradt, szerencsére napokkal előtte volt benne részem. A németek viszont elfoglalták rögtön ott a környékbeli különböző kiülős kocsmákat, bár hozzáteszem, a stadion egyébként Belo Horizonte-ban nagyon messze van a központtól, úgyhogy hát én magam is nehezen jutottam haza. Mert míg oda viszonylag szervezetten vitték buszokkal a szurkolókat, visszafelé már nem volt ennyire szervezett a dolog, úgyhogy mindenki ment, amerre látott, és hát én meg olyan helyen laktam, hogy nagyjából emlékeztem, hogy merre. Tehát mentem egy hídon, és mindenfélét sütögettek ott szabad tűzön így a helyi hajléktalanok, és hát kicsit azért gondolkodtam azon, hogy ott volt rajtam a fényképezőgép. Hát akkor még gond nélkül beengedték egyébként a stadionba, szerettem volna jó képeket csinálni, és még 2014, tehát 12 éve még azért nem olyan mobilok voltak, mint most, hát most már ugye fölösleges, mert olyan képeket csinálok már mobillal, hogy ihaj-csuhaj, de 4K minőségű videót is fel tudok venni, de hát akkoriban még azért kellett egy jó fényképezőgép, és ott volt az oldalamon, úgyhogy bátran mentem tovább, és mivel, hogy mindig a brazil labdarúgó válogatottnak a mezét hordtam, meg rövidkatyában voltam, hát így úgy érezték, hogy nem az vagyok, akivel most bele kéne kötni, ennek mondjuk örültem. Aztán szépen olyan évfél körül, vagy talán még később egy óra körül haza is vergődtem valahogy. Egyébként hogy mennyire biztonságos Belo Horizonte érdekességképpen. Ugye én ott egy ilyen hostelszerű valamiben laktam, és 7 hely volt egyébként, de én kivettem az egészet, tehát nem kellett 7 hely. És amikor utána szállást keresett egy dél-koreai tévéstáb, így megismerkedtem velük, akkor én felajánlottam nekik, hogy akkor lakjanak ott ők is. Hát végül is én kivettem mind a 7 helyet, és mondták, hogy jó, 4-en voltak, úgyhogy ők oda beköltöztek mellém. De bőven elfértünk, és egyáltalán nem volt zavaró a történet, úgyhogy jóba is lettünk, és amikor ők kimentek az ajtón, szálloda ajtaján, akkor jött egy motoros, és letépte az egyik stábtagnak a táskáját a válláról, és elment a motor körülbelül olyan 400 métert, majd az utca végén jöttek a rendőrök már, odaálltak és lekapcsolták. Tehát annyira figyelték a szállodákat, figyelték a szurkolókat, a bűnözőket, hogy nagyon-nagyon hamar elkapták, és akkor visszahozták, két rendőr visszahozta a táskát. Úgyhogy érdekes és tanulságos volt. És hát örültem is neki, hogy azért relatíve biztonságban. Ez 2014 volt ugye a brazíliai labdarúgó VB, Belo Horizonte, Németország-Brazília 7-1, a futballtörténelem legnagyobb sokja, de 2016-ban is ott voltam az EB-n, ahol először volt 24 csapatos az EB, és Izland mesébe illő menetelést produkált, és a rigmusuk is, amit énekeltek a szurkolók, hát az is rendkívül ismert lett. Portugália úgy nyert Európa-bajnokságot, hogy a csoportkörben egyetlen meccset sem nyert. A 2016-os EB azért is fantasztikus volt, mert hogy Izlanddal mi is játszottunk egy döntetlent, portugálokkal játszottunk egy döntetlent, az osztrákokat 2-0-ra vertük, úgyhogy tényleg végre ott voltunk, végre kijutottunk. A portugálok elleni meccs volt talán a legérdekesebb, de Marseille-ben, amikor Izlanddal játszottunk, hát az is fantasztikus volt. A vonulás tényleg, hogy elfoglaltuk egész Marseille-t szinte a kikötőből, ahogy elindult az egész menet, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. És ott volt ilyen szervezett program, azóta már nem működő utazási iroda szervezte, meg hát több utazási iroda is szervezett egyébként programokat, és egy ilyen sítáborba laktunk, és irgalmatlanul hideg volt egyébként, a szálláshelyen is hideg volt, de mindig fáztam, és fel kell töltözni alaposan, aztán amikor lejöttünk a hegyről, akkor már jó idő volt. Úgyhogy rövid ujjúban voltunk a meccseken, de ugye egyébként meg pulóvert, meg kabátot kellett venni. De viszont nagy hangulat volt cserébe, de sokat kellett menni nagyon a helyszínekre, tehát irgalmatlanul messze voltunk. De ezzel együtt megérte, hát már azért is, mert végre magyar csapatnak is lehetett szurkolni. A döntőben egyébként Portugália 1-0-ra verte Franciaország csapatát a hosszabbítás után, és hát mondom, ez is egy fontos meccs volt, de még fontosabb volt a 3-3 emlékeim szerint. A 2018-as világbajnokságon VAR először szerepelt a VB-n, és Oroszország rendezte a világbajnokságot. Hihetetlenül jól szervezett volt. Nekem azt tetszett például, hogy a mérkőzések helyszínén mindenhol hosteszek áldogáltak, és érdekes volt az is, hogy egyébként az egész világbajnokságon szinte alig volt bűncselekmény. Gyakorlatilag teljes biztonságban éreztem magam. A vörös téren egyébként egy ilyen focipályát alakítottak ki, és bárki szabadon rúghatta a bőrt, és váltogatták egymást az emberek. Volt célbarúgási lehetőség is, tehát már ezek az aktivitások, amelyek jellemezték a világbajnokságokat mindig is, nagyon komolyan működtek itt. Nagyon sok plusz programmal, kísérő programmal, diszkókkal, zenékkel, minden mással készülöttek egyébként, és tényleg fergeteges volt. A szerbeket is láttam játszani a brazilokkal, több mérkőzést is itt megnéztem, több stadionban is voltam, profi volt. És hát megint csak lehetett ugyanúgy jegyet szerezni, sokkal olcsóbban, mint az ember gondolta volna. Egy sima, egyszerű mezei légjárattal kijöttem, és egy lakótelepen laktam egy néninek a lakásában. De gyakorlatilag fillérekből megoldottam, bár mondták, hogy hát fú, hát milyen drága minden. Hát valóban a Kempinszkibe is laktam én már Moszkvába, a Balcsuk Kempinszkibe, az iszonyatosan drága volt, és meghívtak, úgyhogy Istenek állam nem kellett kifizetni. Hát most ezt nem tudtam volna megugrani, mert forintban milliós tétel lett volna a VB idején, de nem is kellett, mert tökéletesen jól éreztem magam a Volgogradszki Prospekt mellett egy lakótelepen, és emlékszem, hogy kiültek este a nénik, és akkor ott így beszélgettek, és akkor egyszer leültem velük beszélgetni, mert azért viszonylag jól beszélek oroszul, legalábbis olyan szinten, hogy megértem azért, és hát így meglepődtek azon, hogy hát te jó ég, ez a furcsa idegen, ez most tényleg mondjuk érdeklődik, tudom, Puskin iránt, meg a Mester és Margaritáról is tud pár mondatot mondani, és akkor így arról is beszélgettünk, aztán utána hétköznapi dolgokról, hogy hol járnak bevásárolni, meg milyen jó ételek vannak, meg egyebek, úgyhogy tényleg jól éreztem magam. Kicsit úgy éreztem, hogy a lakótelepi közösség részese lettem egy pár napig. A 2021-es Európa-bajnokságot azért rendezték meg 21-ben, mert ugye a Covid miatt csak ekkor tudták megtenni, és Budapest is rendező volt, úgyhogy Budapesten néztem meg a mérkőzést, meg utána még más meccset is, például amikor a hollandok meccsét itt játszották, akkor azt is megnéztem, az is nagyon-nagyon tetszett. És összességében örültem neki, hogy mi képesek vagyunk egy ilyen nagy világverseny megrendezésére. A 2022-es világbajnokság pedig azért volt furcsa, mert először rendezték télen. A stadionok egy részét légkondicionálták, bár hát úgy légkondicionálták, hogy erősen hideg levegőt fújtak, mert hát hogy az egészet nem tudták azért légkondicionálni. És nagyon fura volt egyébként, mert hogy Katar rendezte a labdarúgó világbajnokságot 2022-ben, és nehéz volt már kijutni is. Hát eleve először úgy volt, hogy kell majd egy olyan applikáció, ami igazolja azt, hogy kaptunk oltást. Aztán ezt valahogy így eltörölték, nem sokkal azelőtt, hogy elindultunk volna. A második furcsaság az volt, hogy mondták, hogy kell egy úgynevezett haja applikáció, amivel majd be tudunk lépni a mérkőzés helyszínére, meg amivel egyáltalán beléphetünk Katarba. És valóban kellett, ez egy olyan applikáció volt, ami megfigyelte a mozgásunkat, és mindig én zöld jelzést kaptunk akkor, amikor tovább mehettünk. Hogyha a haja applikáció megadta az engedélyt, akkor mehetünk be egyáltalán Katar területére, utána akkor, amikor éppen a meccsünk mondjuk lett volna, vagy lenne, akkor előtte kaptunk egy értesítést, hogy most szálljunk fel a buszra, vagy menjünk oda a stadionhoz, go to stadium, utána menjünk a helyünkre, és mindig így vezetett minket, ahogy éppen érzékelte, hogy hol vagyunk, hogy éppen most hova kell menni, és elvezetett egészen addig, ameddig oda nem érkeztünk, ahol a helyünk volt. De hát persze figyelte azt, hogy merre vannak az emberek, és óriási pénzt tett Katar bele a labdarúgó világbajnokság megrendezésére, és önmagában viszont nagyon nehézkessé tette a bejutást. Emiatt viszont, hogy nehézkes volt a bejutás, hát azért nyilván nem mindenki volt boldog. én egy kedves barátommal mentem ki, de úgy, hogy együtt indultunk, de ő csak késve tudott kijönni. Ugyanis nem kapta meg a haja applikációtól a zöld jelzést, mint kiderült azért, mert ugyanarra a szálláshelyre voltunk bejelentkezve, de megint csak én ugye alternatív módon mentem el, tehát kerestem valami olcsó repülőjegyet Törökországon keresztül, és nem az Emir által preferált vagy tulajdonolt szállodában voltunk, hanem egy teljesen más szálláshelyen. És hát emiatt úgy ítélték meg, hogy hát arra már én bejelentkeztem, arra a szobára, akkor most hogy egy másik férfi is oda bejelentkezik, és nem kapta meg emiatt a haja applikációt, nem kapta meg a zöld jelzést, és akkor ott ragadtunk a tranzitba. És az isztambuli tranzitba eltöltöttünk egy napot, és mondtam, hogy oké, akkor én most tovább fogok menni, mert ha bejutok Katarba, akkor megpróbálhatom elintézni neked, hogy megkapd a zöld jelzést a haja központban, de itt nem tudok mit csinálni. És hát szegény barátom az annyira elkeseredett, hát egy Tom Hanksnek érezte magát, hogy ő majd ott fog élni ezentúl a tranzitba, és se ki se be. De hát nem így történt, mert a valóságban elmentem Katarba, és leszállás után elmentem a haja központba, ahol ugye itt az applikációval kapcsolatos dolgokat intézték, és ott kerestem egy középvezetőt, és hát megmagyaráztam neki, hogy meg kell, hogy adja az én barátomnak a zöldet. Úgyhogy pár perc múlva megjelent neki a telefonján, hogy tovább mehet, és utána a következő géppel is tudott jönni. De mondjuk pont lekéste az Egyesült Államok Irán mérkőzést, ami egyébként nagy meccs volt. Én kifelé az irániakkal mentem, visszafelé az amerikaiakkal jöttem, de csak azért, mert egy hozzájuk csapottam, és hát mindegyikkel egyébként jól elbeszélgettem. Jó kis meccs volt. Hát most valószínűleg nem lesz ilyen. De majd meglátjuk, lehet, hogy mégis lesz. Úgyhogy a Katar tényleg azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon felkészült. Amikor aztán kijutott a barátom, és akkor meg eljutottunk a Lengyelország-Argentina mérkőzésre, és a későbbi világbajnok Messi csapatát láttam, és az orrom előtt hagyta ki a 11-est Messi egyébként, mert pont azon a meccsen kihagyott egy 11-est. És utána pedig jött egy argentin szurkoló, és elcserélte velem a Szoboszlai mezemet. Szerintem azt hitte egyébként, hogy lengyel mezem van, mert ugye a lengyelek is pirosban, meg piros fehérben voltak, én meg Szoboszlai mezbe mentem ki, úgyhogy cseréltünk. Most van egy Messi mezem, egy argentin Buenos Aires-i illetőtől. És hát az is érdekes volt, hogy itt a lengyel-argentinon hallottam azt a viccet, hogy két szurkoló hogy beszélgetett, és akkor ugye az egyik mondta, hogy hát én úgy jutottam el ide, hogy a feleségem emiatt most bosszankodik, mert hogy nem tud a család elmenni nyaralni, mondta a lengyel. Mire az argentin? Hát nekem is bosszankodik a feleségem, mert hogy most már nincs lakásunk. Úgyhogy nekik egy kicsit drágább volt ide jutni mondjuk Argentinából, de mégis jöttek rengetegen szurkolók, és óriási hangulat volt a metróktól kezdve mindenhol, énekeltek, táncoltak, nagy bulik voltak. Ráadásul a profi metrók vannak, vagy ugye Katarban emiatt építettek külön három vonalat. Nagyon jól megcsinálták a központot, a nagy bazárt, ahol hangulatos éttermek várták a turistákat, a kikötőbe pedig minden egyes résztvevő országnak megépítették a hajóját, és akkor azzal lehetett menni egy kört, meg lehetett látni, hogy milyen meseszépek ezek az új alkotások. Csináltak mez kiállítást, és akkor a híres focistáknak a mezeit kiállítgatták, az is nagyon érdekes volt. Katar szerintem a legegyedibb VB-k egyikét rendezte. A dél-afrikai volt talán a leghangulatosabb, a brazil a mérkőzést illetően a legnagyobb élmény, és az oroszországi szerintem talán a legjobban szervezett, meg a németországi, a 2006-os németországi. Érdekes egyébként, hogy 2024-ben már nem mondható el, hogy a németek egyébként olyan szinten topon voltak, mint amit tapasztaltam 2006-ban. Fura volt például, hogy bementem a stadionokhoz, és nem mindenhol fogadtak el bankkártyát. Egyébként ez tényleg érdekes, és aztán később el is magyarázták nekem, hogy azért, mert nagyon komolynak ítélik a levonásokat, és akkor így tiltakoznak ellene. De hát fura volt, hogy egy ilyen nagy nemzetközi eseményen készpénzzel kelljen fizetni, és tényleg készpénzzel kellett fizetni. Nagyon jók voltak a szurkolói zónák, de fura volt az, hogy nem lehetett bevenni semmilyen táskát a szurkolói zónákba. Meg az is furcsa volt, hogy voltam a szurkolói zónába, és a törökök játszottak valakivel meccset, és azt követően hát folyamatosan így a rendőröket körbevették, meg nagyon komoly készültség volt, és így farkaszemet néztek a török szurkolók a rendőrökkel, és hát láttam azt, hogy nem tudom, ott van 15 rendőr, meg 100 szurkoló, és senki meg sem mozdul, és így fenyegetően nézi mindegyik a másikat, hát azért fura élmény volt. De hát ugye itt láttam a magyar csapatnak a meccsét is, és hát az utolsó mérkőzésen tényleg, ahol ugye sikerült azért, ha nem is tudottam tovább, de győzni, hát ez tényleg nagy élmény volt ezt látni, és összességében tényleg jó élményekkel távoztam, meg hát a különböző vonulások, az éneklések, a hangulat itt is nagyon érdekes volt. A központokban itt is berendeztek mini focipályát, berendeztek szórakoztató központokat, lehetett célba lőni, lehetett dekázni, lehetett mindenféle más dolgot kipróbálni, meg a múzeumok is nyitva voltak, úgyhogy sok mindent megnéztünk. Stuttgartban is voltam, egyébként Kölnben is voltam. Ha nem is érte el a szervezettség mértéke a 2006-os nagyon profi labdarúgó VB-t, de azzal együtt is hangulatból nem volt hiány. Meg hát kivetítőkben sem volt hiány, meg a szurkolói zónák is érdekesek voltak. Több pultban is magyarokkal találkoztam, úgyhogy magyar személyzettel is dolgoztak sokszor. Hát mi magyarok mindenhol itt vagyunk, hölgyek, urak. Hát ott leszünk most a Bajnokok Liga eldöntőjében is sokan, hiszen mindig, ahol rendezik, az ottani szurkolóknak is azért jó párat adnak, és a sorsoláson kisorsolnak közülük is sokakat, nem csak olyan érdeklődőket, akik valamelyik csapatnak drukkolnak. Hát persze azok a legfontosabbak olyan értelemben, hogy amellett, hogy kapnak 12.700 jegyet például a BL döntőben, az angolok is, meg a franciák is, hát mellette nyilván ők hozzávásárolnak még amennyit csak bírnak, mert ki tudja, hogy mikor lesz még egy ilyen. Hát az, hogy ilyen párosítás legyen ilyen helyen, hát 50 évet is várni kell, vagy lehet, hogy soha nem lesz többé, úgyhogy azért ez is érdekes. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Ezúttal a nagy labdarúgó események nyomába eredtünk, és hát utol is értük őket, mert hogy jó párról meséltem önöknek, Oroszországtól Kataron át, egészen Brazíliáig, Dél-Afrikáig, Lengyelországig, és sorolhatnám tovább. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd további kellemes rádiózást kívánok. Kis Róbert Richárdot hallották.